nem szerettem volna ezzel kezdeni, amivel kezdeni fogom, mert az lett volna szép, hogyha simán lehet beszélni Isten igéjéről kapásból, de hát engedjétek már meg, hogy egy perc közjáték hadd legyen. Annyi mindent kellene nekem is megköszönnöm nektek. Azt, hogy egy csomó jó emberrel megismerkedhettem itt a táborban, és voltak köztük olyanok jó néhányan, akik őszinték voltak hozzám, és rám bíztak egy csomó olyan dolgot, akár intim dolgot. Néha, amikor elváltunk, ők nem biztos, hogy tudják, vakartam magamban a fejemet, hogy te jó én. Hogy lehet, hogy egy idegen emberben így megbíznak? És hát köszönöm a bizalmatokat azoknak, akik bíztatok bennem, és remélem, hogy nem fogjátok megbánni egy hét múlva otthon. És még valamit szeretnék megköszönni, azt, hogy jó néhányan nagyon szerettétek a gyerekeinket. Azt, hogy hát legalább van itt 4-5 olyan emberke, akiről konkrétan mondták a gyerekeim, hogy hát szívesen elmennének velük lakni hozzájuk. Hát ilyenek a mi gyerekeink, úgy megszeretik az embereket, és hát persze alig akarnak hazamenni, de jó volt látni azt, hogy olyan sokszor lehetett látni sokaknak a nyakába, ölébe, kezébe, és na hát ők nincsenek itt, már alszanak, hogy megköszönjék nektek, de szeretném az ő nevükben is megköszönni azt, hogy sokan szerettétek őket. És még két dolgot szeretnék megköszönni nektek, ezek komolyabb dolgok már. Az egyik az, hogy hát talán emlékeztek arra, volt egy ilyen kijelentés a tábornak az elején, hogy lehet böjtölni és lehet közben járni a hét folyamán. Próbáltam számot vetni, és sose kellett egyedül lenni az étkezések alatt. Mindig, amikor volt a reggeli, az ebéd vagy a vacsora, volt egy kis csoport, akik imádkoztak a többiekért. És körülbelül 25-en vettek ebbe részt, ahogy próbáltam itt az énekek alatt magamban összeszámolni. És ha csak egy pillanat erejéig ti magatok is egy ilyen köszönöm Uram röpke pohászt magatokban elmondtok értük Istennek, akkor talán jó lenne. Hiszen az, hogy valami történhetett a táborban, az, hogy megtarthattuk az estéket, és néhány ficamon meg kisebb baleseten kívül több dolog, nem nagyobb dolog nem történt velünk, azt hiszem, hogy nekik is köszönhető, és nekik is nagy szerepük volt. Én hiszek abban, hogy a közben járó imádságnak van ereje, és a böjtölésnek van ereje. Én nagyon hálás vagyok azokért, akik akár csak egyetlen egy étkezés idejét rászánták arra, hogy lejöjjenek és imádkozzanak a többiekért. Tudjátok azt, hogy voltak itt olyanok, akik sokat imádkoztak és sokat böjtöltek a tábor ideje alatt azért, hogy legyen értelme a mi Isten tiszteleteinknek, és Isten tudjon megszólalni itt testénként. Én hálás vagyok értük, és azokat, akik jöttek, azokat szeretném innen is buzdítani arra, hogy hát ezt lehet otthon is folytatni. És nagyon nektek erőt ahhoz, hogy amiben itt együtt belekóstolhattunk, azt otthon is szívesen csináljátok a saját gyülekezetetekért. És még egy dolgot szeretnék megköszönni nektek. Hát most az este előtt engem oda beidéztek a vezetők a Barnabás háznak az ebédlőjébe, és átnyújtottak egy borítékot, amit tőletek kaptunk, és hát szeretném megköszönni mindannyiótoknak, azt mondták, hogy mindannyiótok benne voltatok ebbe. Hát én egyrészt meglepődtem nagyon, na hát szóval köszönöm, és áldjon meg benneteket érte. Ennyit az emberi dolgokról, és most tényleg szóljon Istennek az igéje közöttünk. Szeretném, hogyha készülnétek most erre a következő, hát olyan 30 percre körülbelül. Két része lesz, két ige hirdetés lesz egymás után. Nem kell megijedni, két igét fogok felolvasni. Egyikről sem szeretnék többet beszélni 10-15 percnél. De szeretném most az elején elmondani azt, hogy mire számítsatok. Először szeretnénk azokat megszólítani, együtt a vezetőkkel, csoportvezetőkkel is megbeszélve, meg az itteni pásztorokkal megbeszélve döntöttünk így, hogy a mai este így fog befejeződni. Először szeretnék azokhoz szólni, akik elmulasztottak még egy döntést meghozni ezen a héten, akik úgy érzik, hogy elmulasztottak akár bármelyik este is egy-egy imádságot, akik úgy érzik, hogy még nem tértek meg, akik még nincsenek kapcsolatban Istennel, vagy valami beállt a kapcsolatukban Isten és saját maguk közé. Lesz még egy utolsó ilyen alkalom. Most ma este, amikor lehet imádságot kérni. Most nem sok embertől itt oldalt éneklés közben, hanem majd amikor véget ér ez az első része, az első igét, elmondtam nektek, elmondtam róla a gondolataimat és Istennek az üzenetét, akkor majd egy ének fel fog csendülni, és az ének alatt én azt szeretném kérni, most az elején majd megismétlem, amikor az ének elkezdődik akkor is, hogy ha úgy érzed, hogy még van kérésed Isten felé, olyan kérésed, hogy valami köteléket szakítson el az életedből, vagy mutatkozzon be neked először, vagy ha eltávolodtál, és vissza akarsz térni hozzá, akkor találjon meg téged. Ha bármiből meg kell még térned, ha úgy érzed, hogy szükséged van Istennek a szabadítására, akkor még ma este is hívunk téged, mert szeretnénk így is szolgálni felétek. Most csupán a két lelkipásztor fog majd veletek imádkozni, Sándor és József. És az ének alatt arra szeretnénk kérni mindenkit, így készüljetek, így hallgassátok ezt az igét, amit majd fel fogok nektek olvasni, amikor majd az ének hangzik. Akkor arra szeretnénk kérni mindenkit, akinek még Isten szabadítására szüksége van, és vágyik is rá, és szeretne szabadon, boldogan Istennel közösségben elmenni ebből a táborból, hogy menjen le a földszinten, van az a meghallgatnak nevű szoba, az első jobb kéz felől, ahogy bementek, és most ott fognak értetek imádkozni az itt jelenlévő lelkipásztorok ketten. Legyetek bátrak, mert Isten szeretne felétek szolgálni ma este még. És remélem, hogy lesznek olyanok, akiknek lesz elég bátorságuk lemenni, és Istennek elmondani azt, hogy itt vagyok úgy, ahogy vagyok, változtasd meg az én életemet. És én hiszem azt, hogy Isten az ilyen imádságokat mindig nagy örömmel meghallgatja. Amikor az Úr Jézus itt volt, akkor azt mondta, hogy kövess engem, föl kellett állni, el kellett menni. Jézus kellett követni, ott kellett hagyni a halászhálót, a szülőket, a pénzváltóasztalt, annyi mindent kellett ott hagyni. Hát most azt az utat kell megtenni, ma este utoljára meg lehet tenni, nem kötelező, de meg lehet tenni, ami a székünktől elvezet egészen addig a meghallgatlak szobáig. És majd ott együtt Isten szeretne felétek szolgálni így. Aki viszont nem megy le, mert nem muszáj bűnösnek éreznünk magunkat, és nem muszáj megtérnünk minden este újból és újból, hiszen Isten nem azt akarja, hogy mindig legyen miből megtérni, azt akarja, hogy megszentelődjön az életünk, és folyamatosan növekedjünk. Hogyha úgy érzed, hogy az életed Istennek a kezében van, úgy érzed, hogy az életed szabad, és a lelked szabad az ő szolgálatára, akkor szeretném majd folytatni egy másik igével azoknak, akik itt maradnak fönt, egy bátorító üzenettel, hogy ne féljetek, hogyha hazamentek, hanem legyen egy bátorító üzenete Istennek az otthoni szolgálathoz, ennek a tábornak az otthoni folytatásához. Akik itt maradnak, azoknak egy bátorító üzenetet szeretnék majd tovább mondani, és mi is itt fogunk imádkozni fönt. Akik lemennek, azok is fognak imádkozni. Akik szabadulni szeretnének kötelékekből, bűnből, akik Istennel szeretnék a kapcsolatukat rendezni, azok odarend fognak majd imádkozni a pásztorokkal. Akik itt maradunk fönt, mi pedig Istennek az erejéért, áldásáért fogunk majd imádkozni itt együtt, hogy Isten adjon erőt nekünk arra, hogy befejezzük azt, amit ő bennünk itt elkezdett majd otthon. Nos hát, így terveztük el a mai estét. Először tehát szeretnék egy olyan igét olvasni nektek, és néhány gondolatot, üzenetet elmondani ebből az igéből, ami azokhoz szól, akik még mindig nem teljesen szabadok, akik még úgy érzik, hogy van némi távolság ő közöttük és Isten között, és remélem, hogy az ige elegendő lesz ma estére arra, hogy ez a távolság megszűnjön, és a kapcsolat az újból, vagy talán életükben először létrejöjjön Istennel. A 73. Zsoltárt szeretném felolvasni nektek. Az újfordítású Bibliában van ennek a Zsoltárnak egy kis felirata, a kétkedő ember megnyugvása. Én itt álltam előttetek hétről, ezen a héten estéről estére, próbáltam nézni az arcokat, a szemeket, mennyire figyeltek, mennyire tudtok követni, mennyire érdekel az az egész, amit én próbálok itt nektek közvetíteni Isten igéjéből. És tudom azt, hogy még mindig vannak itt kétkedő emberek. És ez a Zsoltár nem azért szól, hogy a kétkedő embereket megfedje, a kétkedő embereket jó kiossza, meg jó megítélje. Ez a Zsoltár most azért fog szólni, és én is azért szeretnék Isten üzenetéből valamit átadni nektek, hogy a kétkedő ember megnyugodjon, békességre találjon végre, és a kételkedése az megszűnjön. Így hallgassátok ezt a Zsoltárt, mert Isten szeretete szeretne közeledni felénk ebben a Zsoltárban. Aszáfnak a Zsoltára, és ez az Aszáf egyébként hívő ember volt, gyülekezetben szolgált, Dávidnak a dicsőítés vezetője volt, de volt az életében egy olyan szakasz, amikor eltávolodott Istentől, és vissza kellett neki térnie hozzá. És ez a Zsoltár, ez ebben az időszakban, az Istenhez való megtérés és visszatérés időszakában született meg. Elolvasom nektek ezt a Zsoltárt, és utána engedjétek meg, hogy egy-két mondattal imádkozzak is. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. Csak hogy az én lábam majdnem megcsúszott, és kis hián elestem jártomban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig sincsenek kínjaik és kövér a testük, nincsen részük az emberek gyötrelmében, nem éri őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak, jó módjukba kérkedve néznek szét, és szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják a szájukat, nyelvükkel is megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná mindezt az Isten? Lehet-e tudomása mindenről a felségesnek? Íme ilyenek a bűnösök, háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam a kezemet ártatlanságomban, mert csak csapások értek minden nap, fenyítékek minden reggel. Már azt gondoltam, hogy én is úgy beszélek majd, mint ők, de akkor megtagadtam volna a fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és ott megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és a pusztába döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni majd egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. És mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Hogyha keseregne a szívem, a sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezem, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincsen senkim rajtad kívül a mennyekben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is a testem és a szívem, a szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged, de nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Istenünk, olyan sokszor érezzük ugyanígy magunkat, mint ez az Aszáf. Arra szeretnénk kérni, hogy ha valaki ebben a teremben ugyanilyen érzésekkel küzdene ma este, ugyanúgy szabadítsd meg, vigasztald meg, erősítsd meg, mint ahogy ezt az embert meg tudtad vigasztalni, erősíteni sok ezer évvel ezelőtt. Arra szeretnénk kérni, Istenünk, néhány szóban, egyszerűen, de úgy, hogy megérthesse mindenki, hirdesd ki előttünk a te kegyelmedet és szeretetedet. És segíts elfogadni nekünk. Amen. Nos, hát itt van ez az ember, ez az Aszáf, aki eltávolodott Istentől, megszakadt a kapcsolat közte és Isten között. Valami probléma jött be az életébe. És annyi mindent leír ebben a Zsoltárban arról, hogy mi volt a baj. És olyan sokszor én is magamra ismertem, amikor ilyen hullámvölgybe voltam ebből a Zsoltárból. Nézzétek, olyan dolgokat mond, felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Megjelenik a szívében az irigység, megjelenik a szívében a keserűség. Lehet, hogy van oka, lehet, hogy nincsen oka a keserűségnek, az irigységnek szokott lenni oka. Megjelennek ezek a negatív érzések az életem, és nem tud boldog lenni. Szeretne, de nem tud boldog lenni. Körbenéz a világban, és valami furcsa dolgot lát. Azt látja, hogy a bűnös embereknek jól megy a sorsuk. Ő meg, mintha hiába küzdene, ha hiába fáradna, elmegy az Isten tiszteletre talán, és nem talál benne örömet. Próbál imádkozni, és nem talál benne megnyugvást. Valami nem stimmel az életében. Folytatja tovább ott a 13. vers környékén. Hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam a kezemet ártatlanságomban. Minden nap csak csapások érnek engem. Megjelenik a szívében az irigység, amikor a bűnösökre néz, amiatt a keserűség. Aztán folytatódik tovább, ezek egyik hozza a másikat az embernek az életébe. Megjelenik a szívében az elégedetlenség. Elkezd elégedetlen lenni Istennel, mert nem úgy cselekszik, ahogy ő elképzeli, mert nem kapja meg azt, amit vár tőle, mert valami nem stimmel a vele való kapcsolatban, mert olyan távol érzi magát, mintha nem lenne kontaktus, nem lenne kapcsolat Istennel. És jönnek a fájdalmak, jönnek a bajok az életébe, és megjelenik az önsajnálat is az életébe. Elkezdi sajnálni magát, elkezd úgy beszélni, hogy rajtam úgysem tud segíteni, én nekem már mindegy, én úgyse fogok megtérni, mi lesz így velem. Utána elkezd azon gondolkodni a 15. versben, nagyon őszinte ez a Zsoltár, egyszerű őszinte embernek a Zsoltára. Elkezd azon gondolkodni, már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek majd, mint ők. Emlékeztek, az egyik este volt erről szó. Azt mondja itt Aszáf, hogy már majdnem fölvettem én is az állarcot, majdnem kerestem állarcokat, és majdnem megpróbáltam olyan lenni, mint ők. Inkább én is úgy fogok viselkedni, mint a világi emberek. Én is inkább úgy fogok viselkedni, mint a bűnös emberek. Persze ő nem ilyen. Ő nem ilyen, csak megkeseredett, csak szomorú, csak sajnálja magát, csak tele van csalódással, tele van sebekkel, még mindig nincsen rendben az élete. Valami odaállt közte és Isten közé, megszakadt egy kapcsolat. Tudja, hogy mi van az Istennél, hiszen ez egy megtért ember volt, egy dicsőítésvezető ember volt. De most nem stimmel valami, nincs kapcsolat. Nincs kapcsolat, és jönnek a negatív érzések. Jön a kritika mások felé, jön az önsajnálat, jön a kísértés, hogy belenyugszok ebbe. Jó lesz így, fölveszem a hívő ember állarcát, és leélek majd így egy életet. Majd elvallásoskodok, úgy csinálok, mint a többiek. Ők se veszik komolyan, hát én se veszem majd komolyan. Azt mondja, hogy már arra gondoltam, hogy majd én is olyan leszek, mint ők. Megkísértett a gondolata. Minek változzak meg? Nem látom most az értelmét. Minek vegyem komolyan Istent? Nem látom, hogy olyan túl sok értelme lenne. Ez egy kísértés. Ezt az embert is megkísértette. És itt van benne a megoldás ebben az igeversben. Olyan egyszerű. Végül elmentem Isten szent helyére. Amikor már nem tudtam semmit sem kezdeni magammal, amikor hiányzott a kapcsolat köztem és Isten között, akkor végül, és tudjátok, olyan sokszor végül megyünk el az Istenhez. Amikor már minden mást kipróbáltunk, és semmi sem segített. Amikor kerestük a boldogságunkat ebben, abban, amabban, és nem jött be. Amikor megpróbáltunk jó fiúk lenni, és rossz fiúk lenni, és nem jött be. Amikor megpróbáltunk, kipróbáltunk mindent, és még mindig nem jött be, és még mindig nem kaptuk meg azt, amire a szívünk mélyén vágytunk, akkor előbb-utóbb, és nézzétek meg, a bizonyságtételek általában erről szólnak. Elmondják a bizonyságtevők, a megtérők azt, hogy mennyi mindent próbáltak, mennyi utat tettek meg hiába és fölöslegesen, és végül. És általában ezek a bizonyságtételek, amik lezárnak egy kudarcos életszakaszt, és megnyitnak egy boldog, egy áldott életszakaszt, a kettő között általában ezekben a bizonyságtételekben ott szokott szerepelni ez a végül szó. Hogy végül megelégeltem valamit, és végül elkezdtem valami újat az életemben. Ez egy ilyen átmeneti szócska. És tudjátok, ide illik erre az utolsó estére, mert végül haza kell mennünk ebből a táborból, mert ez ennek a tábornak a végülje. És ez az Aszáf eljut oda, hogy amikor mindent kipróbált, amikor amikor megpróbált távol maradni, megpróbált közel menni, megpróbált állarcot venni, és megpróbálta letépni magáról, ami nem tette őt boldoggá, végül oda megy az Istennek a jelenlétébe. És azt tapasztalja, hogy amikor végül oda megy, ahol az Isten is van, amikor végül kell neki a jelenléte, és emlékezzetek ezekre az estékre, amiket a héten együtt tanultunk végig. Amikor már nem az ajándékozó kell, nem az áldás kell, hanem Istennek a jelenléte kell, Istennek a dicsősége kell, végül már semmi más nem érdekel, csak az Istennek a jelenléte. Akkor jön a megtérés, és jön a szabadulás, és jön az életnek a megújulása, és jön a kapcsolat az életben. Kapcsolat az Istentől. És azt mondja a 20. versben, annyira jó ez a kép, ami itt ebben a Zsoltárban benne van. Ébredés után, mint az álom. Mint amikor hirtelen fölébredek, és az a rossz álom egy pillanat alatt elszáll. Mert megmenekültem, mert fölébredtem. Lehet, hogy az álmomban, én nem emlékszem az álmaimra, egész életemben két álomra emlékszem, mind a kettő az életemnek nagyon-nagyon fontos fordulópontjához kapcsolódik. Noémi szokott olyan jó dolgokat álmodni, hogy kommandós, meg fegyverkereskedő, meg én nem tudom, micsodákat szokott mesélni. És én mindig olyan, most hát amikor elmeséli, olyan ájítattal szoktam hallgatni őt, hogy na hát milyen jó dolgokat álmodik, és akkor végül megmenekül, és vannak ilyen álmok, amikor nekem is az egyik álmom egy rémálom volt a kettő közül, igaz a másik is elég rémes volt, de ez nem olyan régen volt, és egy szörnyűséges álom volt, és az életemnek egy fordulópontja lett ez az álom. És amikor fölébredtem, akkor olyan jó volt, hogy végül eltűnt. És amikor fölébredtem, tudtam azt, hogy ez tovaszárt, mert fölébredtem. És már nem kell rettegnem, már nem kell nyögnöm, nincsen halálfélelmem, mint ahogy az álmomban volt, mert fölébredtem. Ugyanezt mondja el Aszáf ebben a Zsoltárban, hogy végül elmentem az Istennek a jelenlétébe, és fölébredtem. És az a sok rossz, amiről idáig csak beszélt, az a sok rossz, elszállt. Kiszállt az életéből. Olyan ez, amikor az Isten jelenlétét valaki megtalálja, amikor a kapcsolat létrejön. A kapcsolat létrejön az Istennel. Mint amikor hirtelen felébredünk, és minden rémálmunkról kiderül, hogy ez csak álom, a valóságban most már ez nem létezik, ez nem fenyeget már bennünket. És utána elkezd már arról beszélni Aszáf ebben a Zsoltárban, hogy most már tudom, hogy mindig veled leszek. Most már tudom, hogy mindig fogni fogod az én kezemet. Most már tudom, hogy beszélni fogsz hozzám, és a tanácsaidat hallgathatom, az igédet érteni fogom. Most már tudom. És most már tudom, hogy a végén a dicsőséged is az enyém lesz, a dicsőségedbe fogadsz. 23. 24. versben ott van mindaz, amit tud most már a száv, amiből most már nem lehet kibillenteni, mert véget ért az a sok rossz az életében, mert fölébredt. És azt mondja, hogy így fejezi be ez a Zsoltár, olyan jó nekem az Istennek a közelsége. Olyan jó. Ezért szól az ige hirdetés, ezért van még mindig egy esténk, ezért lehet elmenni imádkozni. Hogy ki tud mondani ezt, hogy olyan jó az Isten közelsége. Aki ezt átélte, az így tudja mondani, hogy jó, tényleg jó. Csupán ennyit szeretne Isten nektek megmutatni önmagából, hogy jó vele. Ez nem valami rémes dolog. Az Istennek a jelenléte az nem egy spirituális gettó, amiben aztán semmit nem lehet csinálni, és rabok leszünk. Nem, jó vele lenni. És gondoltam, hogy valamit elmutogatok nektek itt arról, hogy mit is jelent ez a kapcsolat az Istennel. Mindent ugyan nem láthattok, de a megtérés egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Az Istennel való kapcsolatnak a helyreállítása egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Az, amit nem láthattok, csak feltételezhetitek, hiszen ez a monitor itt az énekeseknek mutatja az énekszöveget. Ott lenn a földön van egy konnektor. és hát talán éppen a mai nap után még aktuális ugye ez a dolog. Ott van benne némi potenciál, és tudjátok, ahhoz, hogy az a monitor működjön, az pedig egy tárgy. Ott van egy monitor, van egy rendeltetés ennek a monitornak, van egy célja. Hát, hogyha ezt a kábelt én eldobom, és mondjuk nincs egy másik a táborban, ha nem lehet beszerezni sehonnan, akkor hiába van ott a konnektorban áram, akkor az a monitor nem lesz jó semmire. Ki lehet belőle venni a képcsövet, és lehet mondjuk cserépnek használni, virágcserépnek, bele lehet ültetni valami kis pálmafát, vagy kaktuszt, és lesz egy ilyen posztmodern vázánk, de arra, amire azt a monitort megalkották, arra nem lesz használható. Ott van valami, amit céllal építettek, aminek van valamilyen értelme, a létezésének van egy értelme. És van egy áramforrás, amiben mindig van áram. Csak hogy a monitort nem tudom belegyömöszkölni a konnektorba. Ugye most megpróbálhatnám, levehetném az asztalról a monitort, és próbálhatnám valahogy bele szuszakolni abba a két pici lukba, de hát nem fog sikerülni. A monitort nem tudom beletenni abba a két pici lukba, hogy valahogy enélkül a kábel nélkül működjön. Ahhoz, hogy a monitor rendeltetésszerűen tudjon működni, ahhoz kell ez, ami a kezemben van. Az a monitor ott döglött, nem jó semmire, ki lehetne dobni. Így nem jó semmire. Ott pedig áram van. És tudjátok, valami ilyesmi az, amiről Aszáf is beszél ebben a Zsoltárban, és tulajdonképpen erről szól a megtérés. Egy ilyen egyszerű dologgal ki lehet ábrázolni az egészet. A világ egyetem legnagyobb energiaforrása, erőforrása, a világ legnagyobb potenciája, a világ legdrágább, állandóan rendelkezésünkre álló személye, ereje. Mint az a konnektorban az áram, az Isten jelenléte, az Isten személye. Hogyha én bedugom ezt a vezetéket, összedugom a monitorral, akkor nem kell utána külön könyörögnöm az áramnak, hogy legyen szíves, vándoroljon el a monitorig, és leheljen bele életet, hogy az működjön. Hogyha én összedugom ezzel a kábellel a monitort, és az áramforrást, akkor tudjátok, automatikusan működni fog a monitor. Semmi más nem kell vele csinálni. Összedugom, és működik. Ennyi az egész. Az áramforrás az Isten, az ő jelenléte, az ő személye. Az a monitor, amelyik ebben az állapotban, ahogy most van, semmire nem jó. 25 kiló lom. Ha nincsen kábel hozzá, az a mi életünk. Önmagában 65, 70, 80, 90, 100 kiló lom, amelyik, ha így marad, akkor bocsássatok meg, ha így mondom, megy a kukába. Valahogy nem lesz jó semmire. Addig sem, amíg ott áll az asztalon, aztán bekerül egy sarokba, de nem lesz jó semmire. Áram nélkül egy monitor nem jó semmire. Képzeljétek el, elvinnék a benszülöttek, kapnának ajándékba egy monitort, ugyan mihez kezdenének vele? Nem lenne jó nekik semmire. Mert a monitor úgy van megalkotva, hogy áram nélkül nem működik. És az ember is úgy van megalkotva, hogy Isten nélkül nem működik. Hogy Istentől távol nem lesz más az életében, csak ami Aszáf életében volt. Irigykedés, zúgolódás, elégedetlenség, keserűség, boldogtalanság. Nincsen kapcsolat, hiányzik a kábel, ami a kettőt össze tudja kötni. És Isten tulajdonképpen ma este, ugyanúgy, ahogy a hét összes estéjén, semmi más nem csinál, csak lóbálja az orrunk előtt a kábelt, hogy vegyük már végre el tőle. Itt van a kábel, amivel össze lehet kötni az életünket Istennel. Amivel össze lehet kötni azt a jelen pillanatban használhatatlan és értéktelen és semmi nem jó monitort, azzal az áramforrással, ami állandóan a rendelkezésünkre áll. Ami mindig ott van, amiben hogyha belenyúlunk, akkor azonnal üt. Csak kell hozzá az, ami összeköt bennünket. És tudjátok, az, ami összeköt bennünket, ez a Biblia szerint a hit. Az Istennel való kapcsolat. az Istennel való közösség. Hogyha nincsen kábel, hiába van áram. Ha nincsen hit, hogyha nincsen az Istennel való közösség, akkor számodra hiába él az Isten. Hiába ígérget Isten ezernyi, tízezernyi igeverseken keresztül áldásokat, életet, boldogságot, örömet, szabadulást. Ha nem dugod össze vele az életedet, hogyha nincsen hit az életedben, amivel hozzá kapcsolódsz, akkor az az áramforrás a te számodra hiába valóvá válik. Akkor az Isten egyszülött fiának a feláldozása a te számodra hiába valóvá válik. És Isten most kínál nektek egy ilyen kábelt, amit bedughatsz az egyik oldalon a saját életedbe, a másik oldalon rácsatlakozhatsz az Istenre, és rögtön jönni fog az áram. Nem a kettő hús sokkal több, és fölráz. Nem megráz, és nem agyonüt, hanem fölráz. Feltölt, és működőképessé fog téged tenni. És ez minden, semmi félelmetes dolog, semmi különleges dolog nem történne ott lent a meghallgatlak szobában. Nem fognak megenni benneteket a lelki pásztorok, nem fognak ilyen pszichoterrort használni, hogy valljatok ott be mindent. Egyszerűen csak közben járnának. Csak imádkoznának értetek. Csak a kezetekbe adnának egy ilyen kábelt, ami összeköt benneteket az élő Istennel. Hogy végre működjön az, ami most még nem működik. Ennyi. Ilyen egyszerű az evangélium. Isten kínálja Jézus Krisztusban azt a hitet, ami összeköt az élő Istennel mindannyiunkat. Olyan jó lenne, ha nem lenne hiába valóvá ez a tábor, ez a mai este. És ha még van bármi, ami kitépte ezt a kábelt az életedből, ha bárki, aki kihúzta, ha bármi, ami elvágta ezt a kábelt az életedben, és nincs kapcsolat, ha nem jön az áram, ha nem jön az Istennek a jelenléte, ha nem jön az Istennek az áldása, ha nem jön az Istennel való közösség, én nem tehetek mást, csak ajánlhatom, nem kötelezhetek rá senkit. Csak tiszta szívemmel ajánlhatom nektek azt, hogy végül, a tábornak a végén, végül engedjétek meg, hogy működőképessé tegyem benneteket az Isten minden tekintetben. Hogy végre az életetek rendeltetésszerűen működjön. Hogy végre az a sok-sok dolog, ami annélkül ott van Aszáf életében, és talán a miénkben is, végre eltűnjön, mert végül elmentem az Isten szent helyére. Ma este ez a végül és ez a szent hely ott lesz lent a földszinten, abban a meghallgatlak szobában. Hogy befejezitek ezt a mondatot, rajtatok múlik. Szeretnék ezért imádkozni, énekünk egy éneket. És hogyha kell a kábel, ami összeköt az élő Istennel. Ha kell a kábel, aminek a végén az a mondat fog majd állni, hogy olyan jó az Istennel lenni. Akkor hívlak benneteket arra, hogy az ének alatt sétáljatok oda le. Abba a szobába, és majd a két lelkipásztor lemegy előttetek és utánatok, egyik előttetek, másik utánatok, amikor befejezi az éneklést. És hogyha talál ott valakit, akkor fog érte imádkozni. Legyen egy ilyen végül ennek a hétnek a végén, mindannyiunk életében. Ha még hiányzik a kábel, ne szalaszd el. Urunk Istenünk, nagyon szépen köszönjük azt neked, hogy még van arra időnk, ha nem is sok ebből az éjszakából, és már nem is sok ebből a táborból, de még van arra időnk, hogy hozzád kapcsolódjunk, hogy hozzád kapcsoljuk az életünket. Köszönjük, hogy A Bibliában azt olvassuk, hogy hozzánk hasonló húsvér emberekkel, akiknek ugyanolyan problémájuk volt, mint talán éppen nekünk most. Ilyen emberekkel te tudtál újat kezdeni. Te tudtad összekapcsolni az életüket önmagaddal. Tudtad elszakítani azokat a rabságokat, azokat a bűnös kötelékeket, amik állandóan csak kitépik a konnektorból az életüket, amik elszakítják a veled való kapcsolatot. Én nagyon köszönöm azt, hogy a Golgotai kereszten ott egy élő kapcsolat, egy örökké való kapcsolat vár ránk veled. Kérünk, hogy most ebben a csöndben és az ének alatt beszélj a szívünkre, törd össze a büszkeségünket, törd össze a közömbösségünket, törd össze a felelőtlenségünket. Adj bátorságot arra, hogy megfogjuk az életünknek ezt a zsinórját, és végre becsatlakoztassuk az örök élet forrásába. Könyörülj meg rajtunk, és szabadíts, és tisztíts bennünket. Szabadíts fel egy téged dicsőítő boldog életre. Szabadíts meg bennünket minden megkötöző bűntől. Fejezd be azt a munkát, amit végeztél bennünk ezen a héten. Teremts egy új szívet, egy új életet, és egy erős kapcsolatot, egy erős közösséget veled. Használd fel ezt a néhány 10 percet, amikor még veled imádkozhatunk. Könyörülj meg rajtunk, és most nem az ajándékait kellenek, nem a sok szép beszéd kell, te kell lesz. Add oda nekünk magadat. Amen. Most énekelni fogunk egy éneket. Kell-e benneteket, hogy álljatok föl, így fönnállva énekeljük. És akinek kell még az Isten, mert még nem kapta meg, mert még mindig nem kapta meg, mert még mindig hiányzik a kábel az életéből, ami összeköti őt az élő Istennel. A meghallgatlak szobában menjen le az ének alatt, és imádkozzatok együtt. No, most jönne a másik ige mindazoknak, akik maradtak, és akik szeretnének nem félelmekkel hazamenni a gyülekezetükben, és szeretnének valamit tenni Istenért. Egy bátorító üzenetet szeretnék nektek átadni Sámuel első könyvéből, 17. részből. Ez is Dávidról szól. És ez is egy kicsit hosszabb ige szakasz. Hogyha úgy gondoljátok, hogy közben még szeretnétek lemenni, akármikor fölállhattok, aztán lemehettek imádkozni oda a meghallgatlak sátorba. Ott szabadításért imádkoznak, értetek. Itt majd együtt fogunk imádkozni. Nos hát, Sámuel első könyvének 17. részénél nyissátok ki, egy nagyon jó történetet szeretnétek felolvasni, és megint csak végigszaladunk az igéken, ezen a hosszabb ige szakaszon. 20. résztől elkezdem olvasni nektek a történetet. Aztán azt hiszem, az lesz a legjobb, hogyha majd megállok mindig. Fölkelt tehát Dávid korán reggel, rábízta anyáját egy bojtára, felszedelőzködött és elment, ahogyan Isai parancsolta neki. Amikor eljutott a szekértáborig, éppen akkor fejlődött csatarendbe a sereg, hagy, harci zaj közepette. Csatarendbe állt Izrael, meg a filiszteusok is. Egyik csatasor a másikkal szembe. Dávid rábízta holmiát arra, aki a felszerelést őrizte, és a csatasor felé futott. Odaérve megkérdezte a bátyjait, hogy jól vannak-e. És miközben beszélgetett velük, előállt a filiszteusok csatasorából, Gátból való harcos, egy Góliát nevű filiszteus, és most is ugyanúgy beszélt, Dávid pedig meghallotta. Az első dolog, amit szeretnék nektek elmondani, hogy mindjárt folytatjuk tovább, végig fogom olvasni ezt a részt egészen a rész végéig. A legelső dolog, amin érdemes elgondolkodni azon, hogy volt egy fiatal ember, akit Dávidnak hívtak, és az a Dávid oda ment, ahol csatáztak az emberek. Ez a Dávid oda ment, ahol háború volt, ahol Izrael és a filiszteusok egymással háborúskodtak, oda ment, ahol egy ellenség fenyegette az Istennek a népét, oda ment, ahol egy ellenség fenyegette az Istennek a dicsőségét, oda ment, ahol megpróbálták meggyalázni, meghódítani az ellenség Izraelt, És ez a Dávid oda ment, ahol harcolni kell. Nem oda ment, ahol kempingezni lehetett, nem oda ment, ahol nem volt semmi probléma az életben, hanem oda ment, ahol az életét kellett kockáztatnia, oda ment, ahol az emberek háborúztak. Amikor mi innen hazamegyünk, akkor oda megyünk, ahol harcok vannak. Lehet, hogy itt nem éreztük a generációs harcokat, csak beszélgettünk róla a gyülekezetben. A gyülekezetben, bocsánat, már te kis csoportban, majd csak itt kimondom itt az én. Beszélgetünk a kis csoportban a generációs harcokról, de nem harcolunk generációs harcokat, mert a kis csoportokban ugyanaz a generációk voltak. Ebben a táborban ugyanaz a generáció volt. Itt nem kellett megharcolni ezeket a harcokat, de most haza kell menni, és meg kell harcolni ezeket a harcokat. Lehet, hogy itt nem kellett missziózni ezerrel, bár jó lett volna, ha tettétek volna ti is, de lehet, hogy itt nem voltunk abban az éles helyzetben, hogy a gyülekezetünk kimegy az utcára, és vadidegen emberek felé kell mondja az evangéliumot, mert itt egy baptista ifjúsági táborban voltunk, és ráadásul ezt tették helyettetek mások nektek. De haza kell menni, és otthon majd ezt kell csinálni. Otthon menni kell harcolni a városunkért, a gyülekezetünkért, a saját gyülekezetünkért, az időseinkért, az előjáróinkért, a lelkipásztorainkért, vagy néha ugyanezt a listát más raggal nem ért, hanem al. Lelkipásztorral, gyülekezettel, és nem mellettük, hanem velük szembe, mert néha ilyen harcaink is vannak. De innen most hazamegyünk holnap, vagy ma éjszaka, vagy valamikor. Innen haza kell menni. És a kérdés az, hogy hogy mész haza, mit csinálsz, hogyha hazamész? Kifújod magad, és azt mondod, na ezen is túl vagyok, jöhet a piknik, meg jöhet a kemping, és most már aztán még ennyi lelki dologgal se kell foglalkozni, vagy hazamész harcolni. Dávid harcolni ment. Oda ment, ahol csata van. Tudjátok, egy gyülekezetben is meg lehet találni azokat a helyeket, ahol csatázni lehet. És ahol csatázni kell. Itt kezdődik el ez a történet. Vannak háborús helyszínek, és vannak olyanok, akik oda mennek. Vannak olyanok, akik meg nem mennek oda. Azok, akik nem mennek oda, azok kimaradnak a győzelemből. És lehet, hogy miattuk veszít a hadsereg. Ez a két nagy-nagy felelőssége van annak, hogy háborús időben megyek-e harcolni a saját népemért. Ha nem megyek, lehet azért fognak veszíteni a saját népem, a saját katonáim, a saját királyom, mert én nem mentem el, mert otthon maradtam. Vagy ha győznek, és dicsőségek nyernek, és úgy vonulnak haza, akkor meg kimaradok belőle. Ezeket veszíthetem vele. Ez a Dávid oda ment, ahol harcolni lehetett. Tehát erről szól ez a történet, így kezdődik el. És utána, ott amikor elmegy a csatatérre, rögtön szembesül egy Góliát nevű nagy harcossal. És azt lehet olvasni, úgy folytatódik tovább ez a történet a 24. verstől, hogyha olvassátok, amikor az izraeli férfiak meghallották és meglátták ezt az embert, mindannyian elfutottak előle, mert nagyon féltek. Ezt mondták az izraeliek, láttátok ezt az embert, aki előállt? Azért állt elő, hogy csúfolja Izraelt. Ha akadna olyan ember, aki megölné, gazdagon megajándékozná a király, még a lányát is hozzáadná, és fölmenteni apjának házát Izraelben minden szolgálat alól. Jön ez a Góliát, hát ugye vasárnapiskolában mindenki megtanulta, mekkora nagy debella ember lehetett ez a Góliát. Jön ez a Góliát, és mit csinál Isten népe? Amikor jön a nagy Góliát, akkor az Isten népe összezsúrol ki ilyen picire, és tele a gatya. Rögtön. Mert jön a nagy Góliát. És sokszor ugyanez van velünk, amikor jönnek a nagy problémák, jönnek a nagy ellenségek, amikor jön a sátán, felfújja magát, mint néha az izomemberek szokták ilyen kiállításokon, vagy ilyen bodybuilding versenyeken. Ugye jó, beszívják a levegőt, kidundorodik a nagy mellizom, meg ilyen izom, és akkor jönnek a pózok, és bevágják a pózokat, mi ránézünk az izmokra, és szaladunk hazáig. Ezt csinálta Izrael majdnem. Jött ez a Góliát, beszövegelt az egész népnek, és az egész izraeli hadsereg majd összetojta magát, úgy megijedt. Jön a Góliát, felfújja magát, elkezd átkozódni, elkezd félelmeket gerjeszteni, elkezd fenyegetőzni, és rögtön oda a harci kedv, rögtön oda a győzelem, rögtön arról van szó, hogy jaj, mi lesz velünk, és sopánkodunk, mint az anyókák, és szaladnánk hazafelé anyuci szoknyája alá. Ne ijedjetek meg soha, amikor jönnek a Góliátok. Haza kell menni harcolni. Figyeljetek, csatába mentek, akkor valószínűleg lesznek erősebb ellenfelek. Olyan ellenfelek, akiknek nagyobb lesz a kardja, nagyobb lesz a szája, erősebb lesz a páncélja, jobban tud ordítozni, mint ti. Ilyen a háború. Nem csak gyengék ellen tudunk mi harcolni, van, amikor túlságosan erősnek tűnik az ellenség. Vagy ránézünk, és túl soknak tűnik az ellenség. De mi csatába mentünk? Mi azért mentünk, hogy harcoljunk valamiért. Harcoljunk valamiért. Van egy kedvenc filmem, most néhányan megnéztük tegnap éjszaka. Nagyon szeretem, egy nagyon régi időben játszódó koreai film. Én keleti film, nagyon szeretem a keleti filmeket. És egy kardról szól, és arról szól, hogy a kard nem gyilkolásra való, hanem arra való, hogy megvédjünk vele számunkra értékes dolgokat. A háború erre való, a harc erre való, hogy megvédjünk vele, megvédjük általa számunkra értékes dolgokat. Ezért kell harcolni, ezért van értelme a csatának. Nem gyilkolászás, ez nem a Doom negyedik része keresztény verzióban, ahol az a lényeg, hogy írtsuk a szörnyeket, hanem azért kell háborúzni, mert vannak értékes dolgok, amiket mi tudunk megvédeni. A barátaink, a családunk, a szeretteink, húsvér emberek, az osztálytársaink, a szomszédaink, a városunkban élő emberek. Menni kell a háborúba, mert van még mit megvédeni. Van még kiért harcolni. Mert ha nem megyek, a számomra értékes dolgok fognak pusztulni. És hiába jön a nagy ellenség. Tudd azt, hogy miért mentél el háborúzni. Mi magyarok végig szenvedtük szinte az egész történelmünket. Azt hiszem, akárhány csatába belefogtunk, egy-két kivételtől eltekintve az összeset elveszítettük. De azt hiszem, hogy mégiscsak azért olyan különleges ennek a népnek a történelme. Mert számtalan olyan eset megtörtént, amikor néhány száz várvédő katona megállított egy több tízezres török hadsereget. Több százezres török hadsereget. Mert voltak olyan emberek, akik nem törődtek azzal, hogy hányan vannak ellenünk. Értékesnek tartották a hazájukat, a szerelmüket, a családjukat, az elveiket, a szabadságukat. És mentek szembe néhányan az ezerrel, a tízezerrel, a százezerrel, és tudták, hogy az életükbe fog kerülni ez a csata. De akkor is mentek. Akkor is mentek. És lehet, hogy elbukott a 48-as szabadság, az meg lehet, hogy levertek bennünket a törökök, meg a tatárok, meg ki tudja még mi mindenki, de itt vagyunk. Még mindig itt vagyunk. Lehet, hogy ketté szakították az országot, de még mindig itt vagyunk. És még mindig érdemes küzdeni, és még mindig érdemes harcolni, akkor is, ha rámegy az életünk, tudjátok, ez ugyanilyen harc. És jöhet egy 5 méteres Góliát, akkor is, ha én 20 centis vagyok, akkor is megyek, és addig harcolok ellene. Pont ebben a filmben olyan szépen fejeződik be ez a mondat, ez a film, ez a király megy visszafoglalni a saját országát, amit elvettek tőle, és annyira szeretem, ahogy befejeződik, képzeljétek el ott a nagy csata jelenet a várfal előtt, és kiáll a király, és bátorítja a saját katonáit. És azt mondja, hogy nekünk vissza kell vennünk, mert ez a miénk volt, és ez nekünk érték. És ezért kell nekünk harcolnunk, és harcolni fogunk. Amíg csak van erőnk, addig küzdeni fogunk. Hogyha kiverik a kardot a kezünkből, akkor puszta kézzel. Hogyha belénk döfik a kardjukat, és már nem tudunk harcolni, akkor a szemünkkel döfjük át az ellenséget. Hogyha kinyomják a szemünket, akkor majd az Isten előtt fogunk a bűneikről beszélni. De nem adjuk fel a harcot. Mi harcolunk. Akármit csinálnak velünk. Akármekkora Góliátok jönnek velünk szembe, és jönni fognak, mondom nektek, nem kell rózsaszín álomra felkészülni most a tábor után. Jönni fognak a 2 méteres, 3 méteres, 5 méteres, 100 méteres problémák, emberek, ellenségek. Ahogyan jött Góliát. És Dávid azt mondta, körbenézett, és gondolom elképedhetett a maga kis naívságával, amikor odamentő életében először egy ilyen hadsereghez. És gondolom úgy megkérdezte, hogy hát hogyan lehetséges az, hogy egyetlen egy ember egy egész hadsereget megfélemlíthet. Hogyan lehetséges az, hogy az én népem ilyen gyáva. Hogy az én népem így föladja a harcot. Egy katona elintézi az egész hadsereget. Hát hogyan lehetséges ez? Ő egy kis fiatal ember volt, idáig őrizte az apjának a nyáját. És körbenézés nem érti. És mit csinál az ilyen kis naív fiatal ember, akik megtértetek, akik úgy ültök itt, hogy ég a szívetek az Istenért. Emlékezzetek vissza arra, hogy milyen volt, amikor megtértünk. Hát akkor borigatjuk fel az imaházat azzal a úgynevezett első szeretettel, hogy én nem győztem bocsánatot kérni a saját gyülekezetemtől, mikor én megtértem, mert megszerveztem én úgy a gyülekezetnek a ökumenikus programját, hogy a lelkipásztor azt se tudta, hogy mit csinál a gyülekezete, mert neki felejtettem el szólni. És én beosztottam a 250 tagú gyülekezetet, hogy mikor, hova megy, meg mit csinál a lelkipásztor, meg csak lesett, és ott voltam 2 hete a gyülekezetbe, friss hívőként. Hát jó, utána ki kellett állni, és bocsánatot kellett kérni a gyülekezet elé, mert hát nem én vagyok a lelkipásztor 2 hete, ugye még be sem medítkeztem meg ilyesmi, és már ott vezényelem a 250 tagú gyülekezetet, a lelkipásztor tudta nélkül, és hát jó, vannak ilyenek, de hát ilyenek voltunk mi valamikor, amikor megtértünk. Mentünk, és azt mondtuk, hogy ide a bököt, hát jöhet ide 100 méteres Góliát, én megyek neki először, és addig döfködöm, amíg le nem győzöm. Ilyenek az igazi Istenért élő emberek, mint ez a Dávid. Azt mondja, hogy megyek én, ha itt senki nem megy, én leszek, aki megyek. És Isten ilyen embereket vár. Olyan sokszor vagyunk mi a gyülekezetben úgy, hogy mi lesz már, úgy mondanánk az előjáróknak, meg a pásztornak, meg mindenki, mi lesz már, mozduljatok már, ha úgy szeretnénk már az ébredést. És azt mondjuk, hogy ugyan már most pont rajtunk múlna. Dávid azt mondja, hogy hát ha ezek nem mozdulnak, akkor majd mozdulok én, és megyek én. És most mondok valami szomorú dolgot, ami ebben a történetben benne van. Azért mondom, mert megyünk haza a táborból. És azért mondom, mert őszinte szeretnék lenni veletek, én nem szeretek képmutatóskodni, megkertelni. Akkor ezt mondta Dávid a mellette álló embereknek. Mi történik majd azzal az emberrel, aki megöli a filiszteust és megmenti Izraelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmeltéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? A nép pedig elmondta neki szóról-szóra, hogy mi történik majd azzal, aki ezt levágja, ugye megnyeri a királyságot, meg a királylányt, meg minden mást. És a 28. versben azt lehet olvasni, hogy amikor a legidősebb bátyja Eliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt, és ezt mondta, minek jöttél te ide? Van ilyen, ez az igazság. Gyarló emberek vagyunk. És van ilyen, hogy mennénk haza, vagy menjünk haza a táborból, és azt mondjuk, hogy majd én harcolok, majd én küzdök, és néha a saját testvérem fog engem úgy ledorongolni, van ilyen, ez az igazság. Van olyan, hogy vágyunk a többre, hogy szeretnénk tenni valamit az Istenért, és jön a saját tesó, saját testvér a gyülekezetben, és azt mondja, hogy majd elmúlik. Ez a heveskedés, meg ez a nagy tűz. Majd olyan leszel, mint mi. És néha olyan rosszul esik, hogy nem bíznak bennünk, nem adnak esélyt nekünk. Én is átéltem. Ti is átélitek, mondtátok elegen ebben a táborban a félelmeiteket. Van ilyen. Csak hogy Dávid nem adta föl. Igen, van olyan, hogy mi fiatalok vagyunk, megérint bennünket az Isten, szeretnénk valamit csinálni, és nem engedik. Meg leszólnak. Meg azt mondják, hogy te túl fiatal vagy, túl nagy a szád. Van ilyen. De akkor is csináld. Akkor is tovább kell menni. Ha meg akarnak állítani, akkor is tovább kell menned. Le kell győzni azt a filiszteust. Csak nem nyugszunk bele, hogy az Isten dicsősége helyett, az Isten gyalázata legyen a mi részünk. Hogy fogyunk, hogy nem mennek előre a dolgok, hogy nem érezzük jól magunkat a saját gyülinkben. Hogyha a saját testvéred lesz az, aki ebben gátolni akar. Dávid elfordult, amikor megkérdezték tőle. Elfordult és ment tovább. Ment tovább egy másik emberhez. A másik ember is beszólt neki, és leszólta. Nem támadott vissza, nem kezdett el a saját testvérével harcolni, mert nagyon jól tudta azt, hogy a filiszteus az ellenség, nem a testvére. még akkor sem a testvére az ellensége, ha nem bízik benne, meg nem hisz abban, hogy ő bármit is tenne. Még akkor sem a testvére az ellensége, hogyha a testvérétől csak annyit telik, hogy minek jöttél te ide, meg mit keresel te itt, kis taknyos kölök vagy. Menj már arrébb. Akkor sem a testvérével harcol, ezt jegyezzétek meg. Nekünk test és vér ellen van tusakodásunk, és nem testvér ellen van tusakodásunk. Szóval, igen, nem test és vér ellen, bocsánat. Tehát nekünk szellemi erőkkel kell, az ellenséggel, a filiszteussal, a Góliáttal, a körülményekkel kell harcolni, nem a saját testvéreinkkel. És ezt a Dávidot nem lehet megállítani. És hogyha vágyjátok az ébredést, ha vágyjátok a gyülekezetnek a megújulását, csak úgy lehet, csak úgy lesz ebből valami, ha benneteket sem lehet megállítani. Meg akarnak, ez van, meg fognak állítani. Jönnek a Góliátok, és jönnek a testvérek. Ez van. De hogyha olyan akarsz lenni, mint Dávid, akkor mind a kettőn keresztül verekeded magad. Nem a testvér ellen harcolsz, hanem Góliát ellen harcolsz. De a testvér se állíthasson meg, ha meg akar. Aztán jön a Saul, jön a főnök, a király. Hát a király is csak annyit mond neki. Olvassátok tovább a történetet. Nem mehetsz el, hogy megírja ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy. Ő pedig már harcedzett férfi fiatalkora óta. Nincs realitása a győzelmednek. Jön a vezető, jön a vezetőség, és azt mondja, nem reális, amit akarsz elérni. Nincs esélyed. És Dávid azt mondja, hogy engem ez sem érdekel. Nem érdekel mekkora a Góliát. Nem érdekel, hogy még talán a saját testvéreim sem bíznak bennem. És az sem érdekel, hogy nincs esélyem. Az sem érdekel, hogy én egy gyenge legény ember vagyok, az még egy harcedzett férfi. Nem érdekel még az esélytelenség sem. Nem lehet megállítani. Én keresztül megyek mindenen. Mert nekem a győzelem kell. Én legyőzöm azt az embert. Mert hiszek az Istenben, és az Isten azt mondta, hogy nem lehet gyalázni az ő nevét büntetlenül. És Isten azt mondta, hogy aki az ő nevért kiáll, az győzelmet fog kapni, akkor engem nem lehet megállítani. Én addig megyek, míg nem győzök. Ehhez kell ez az elszántság és ez a hit, ami Dávidban megvolt. Dávid így felelt Saulnak. Pásztor volt a te szolgád, apja juha mellett. Jött egy oroszlán vagy egy medve, elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem, kiragadtam a szájából. Ha ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva. Leterítette a te szolgád az oroszlánt és a medvét is. Így jár majd a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élőisten seregét. Mit csinál? Két dolgot csinál Dávid. Hazamentek, ezt a két dolgot ajánlom nektek. Két dolog kell ahhoz, hogy keresztül tudj menni mindenen. Az 10 méteres akadályon, ha kell, keresztül tudj menni a saját testvéreidnek az akadályán, kell keresztül tudni menni az esélytelenségnek az akadályán. Két dolog kell hozzá. Az első a bizonyságtétel. Egy hiteles élet. Egy olyan bizonyságtétel, hogy el tudd azt mondani, mit tett Isten már az életedben. El tudd azt mondani, hogy igen, te már győztél pici dolgokban, mert ha pici dolgokban már győztél, akkor győzni tudsz majd nagyobbakban, mert ez az Isten rendtartása. Előbb legyél hülye a kicsin, utána majd ad neked nagyobbat. És győzzél a kicsi dolgaidon, és utána majd le tudod győzni a Góliátokat is. És tudd elmondani a te bizonyságtételedet bátran, és hogyha meg akarnak állítani a testvéred, mondd el a bizonyságtételedet, hogyha nem bíznak benned, mondd el a bizonyságtételedet, vald meg azt, hogy Isten mit munkált az életedben, hogy hiteles lehessen az életed, és majd meglátod, hogy a bizalmatlanság elmúlik. Saulban is elmúlt a bizalmatlanság. Esélyt adott, mert meghallotta az ő bizonyságtételét. És ennek ellenére Dávid nem magában bízott. Nem azt mondta, hogy én leterítettem egy oroszlánt, leterítettem egy medvét, és ezért leterítem a filiszteust is. Nem így van az igében, olvassátok el még egyszer. Azt mondta, leterítettem az oroszlánt, leterítettem a medvét, és ezt a filiszteust azért fogom leteríteni, mert csúfolta az Istent. Nem azért, mert már kettőt legyőztem előtte. Nem azért, mert olyan erős vagyok, hanem azért, mert az Istent nem lehet büntetlenül csúfolni. Mert nem én fogok így győzni, hanem az Isten fog győzni. Ez a megvallás. Bizonyságtétel és hitvallás. Megvallás. Ez a kettő kell ahhoz, hogy győzni tudjál. És ha ez a kettő megvan, akkor utána még a Saulok is, még a vezetők is, még a te vezetőid is azt fogják mondani, hogy akkor tessék, küzdjél. Csináld. És győzzél. És melléd állnak. Aztán lehet néha elkövetnek egy-két bakit még menet közben, mint Saul is elkövetett egy-két bakit. Néha azt fogják mondani, én majd megmondom, hogyan csináld. És Saul, olvassátok tovább a történetet, azt mondja, öltözzél bele az én páncélomba, vedd föl, az mégiscsak majd védeni fog téged, és abba küzdjél meg. És Dávid azt mondja, biztos szép a páncélod, biztos jó sok euróba került, de nekem nem kell. Nekem nem kell a te páncélod, mert az nem az enyém. A te páncélodat hordja te. Az én fegyvereimmel meg majd harcolok én. Nem vehetem át a másiknak a fegyverét. Nem vehetem át a másiknak a módszerét. Mert Isten nem módszerekhez, nem ruházathoz kötötte a győzelmet, hanem szívhez, hithez, odaszánáshoz, akaráshoz kötötte. És akkor lehetsz bármilyen pici, bármilyen esélytelen, bármilyen gyenge. Ha ezek megvannak, nem kell neked másnak a páncélja. Nem kell neked másnak a lelki ajándéka, másnak a szolgálata, másnak az érdeme. Nem kell. A tieddel harcolj, a tieddel. Folytatódik tovább a történet. Azzal, hogy Dávid kezébe vette a botját, kiválasztott a patakból öt sima kövecskét, beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, a paritjájával a kezében, és oda ment a filiszteushoz. És a filiszteus elindult, és elkezdte szidni, becsmérelni, elkezdte úgy legyalázni, meg leszólni Dávidot. Bottal jössz te felé, mi vagyok én, kutya. Ott van egy szituáció, amikor ott van velem szemben egy hegynagyságú ellenség, felszerelkezve mindenféle erős páncéllal, meg fegyverrel, és a másik oldalon ott van egy esélytelen, gyenge legény öt kicsi kövecskével. Tudjátok, vannak olyan harcok, amikor az esélytelen emberek csak természetfeletti módon tudnak győzni. A természetes, hatalmas nagy ellenségekkel harcolj mindig természetfeletti módon. És elég lesz neked öt kicsi kövecske. Hogyha Isten azt mondja, hogy menjél, és az neked elég lesz, akkor azzal te győzelmet fogsz majd tudni szerezni. Azt mondja a filiszteus Góliát Dávidnak, gyere csak ide, hadd adjam a testet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. És tudjátok meg, hogy amikor hazamentek, jönni fog a sátán, és meg akar majd félemlíteni benneteket. Jönni fog elő a félelmekkel. Második este volt a szabadítással kapcsolatban a félelmekből való szabadítás. Jöttek közületek jó néhányan imádkozni. Nem volt róla szó utána, három napig nem emlegette senki. Tegnap és tegnap előtt, már meg ma, megint jöttek a félelmek. Visszajöttek a félelmek. Olyanokban is visszajöttek, akik jöttek akkor, és imádkoztak, és azt mondták, hogy megszabadultak belőle. Visszajöttek a félelmek, mert véget ér a tábor, és haza kell menni. És már ide hallatszik az otthon üvöltő Góliát. Gyere csak ide, majd meggyúzlak téged. Meg majd kiakasztom a bőrödet az imaház kerítésére. Úgy is legyőzlek. Úgy se tudsz győzni. És jön, és nyomatja a maga félelemkeltő szövegeit a sátán, hogy megfélemlítsen. Hogy úgy menjünk haza, mint a nyuszi, fülünket, farkunkat behúzva, örülünk, hogy élünk. És majd valamit nyögdécselünk a következő vasárnap délután arról, hogy ugye valószínűleg mindenki majd beszámol a gyülekezetében, milyen volt a hargitai tábor, és akkor majd kiállunk és nyögdécselünk. Jó volt, szépek voltak az előadások, sok minden érdekeset hallottam, és akkor körülbelül egy ilyen színvonalú, bátor, erős bizonyságtételt majd úgy sorozatban mindegyik gyülekezetben lenyomunk. Lehet így csinálni. Lehet így csinálni. Nem lesz belőle győzelem. Meg lehet úgy csinálni, ahogyan Dávid. Azt mondta, hogy te karddal és lándzsával, meg dárdával jössz ellenem, kit érdekel? Kit érdekel a te erőd, a te fegyverzeted? Én az Úr nevével jövök ellened. Tehát nincs esélyed. Ennyi. Erről szól ez a történet. Jöhetnek a hatalmas ellenségek, problémák, körülmények. Ha semmi másunk nincsen, csak az Úr neve, akkor a végén győzelem van. És Dávid ezekkel a kis egyszerű, sima kövecskéivel fejbe dobja azt a hatalmas nagy hústornyot, oda sétál, elveszi tőle a saját kardját, és levágja a fejét. Annyira drasztikus, meg cinikus ez az egész dolog. Hogy annyira nem ennek kellett volna történnie, emberi számítások szerint, annyira nem így kellett volna ennek befejeződnie. Ez már szinte hihetetlen. Mert van valaki, aki keresztül verekedi magát minden akadályon, akit nem lehet megállítani, nem lehet legyőzni, akit nem lehet félre söpörni. Aki oda megy, akinek nem kell másnak a páncélja, nem kell másnak a fegyvere, neki csak az Úr neve kell. Ő neki nem számít semmi más, csak az Isten ne gyalázza senki. Csak az Isten ne szégyenüljön meg. Neki nincsen semmi más, nem magának keres dicsőséget, neki nem a fele királyság meg a fele lány kell, vagy nem az egész lány, mint a mesében. Neki nem ezek, ő nem ezért harcol, neki az Isten kell. Neki az Isten kell. És lenyakazza az ellenséget. És tudjátok, egy óriási dolog történik, hogyha ezt megteszitek a tábor után. Ezzel fejezem be, aztán majd imádkozni fogunk. Ha ezt meg tudjátok tenni, történik egy olyan csoda, amire olyan régóta várunk már, hiszen elmondtátok a csoportbeszélgetésekben. Azt lehet olvasni itt ennek a résznek a vége felé, az 52. versnél. Elindultak az izraeliek és a júdaiak, és csatakiáltással üldözték a filiszteusokat a völgy irányába, egészen az Ekron kapujáig, jó sokáig. Képzeljétek el, ott van egy megszeppent hadsereg, egy olyan hadsereg, amelyik semmire nem jó, amelyik nem tud, nem akar már harcolni, amelyik nem hisz a győzelemben. Amelyik, hogyha meglátja a Góliátot, akkor rögtön elfogadja a vereséget. Jön egy senki, jön egy kis esélytelen ember, legyőzi Góliátot. És tudjátok, mi történik? Egyetlen egy Dávid elég volt ahhoz, hogy az egész hadsereg visszanyerje az önbizalmát. Egyetlen egy győzelem, egyetlen egy esélytelen embernek a győzelme elég volt ahhoz, hogy mindenki összeszedje magát. És már ne csak Góliátot győzzék le, hanem az egész filiszteus hadsereget lemossák. Egyetlen esélytelen ember elég ahhoz, hogy Izrael hadserege talpra álljon. Ennek a történetnek ez a nagyon nagy ígérete. Ha akarod, hogy megváltozzon a gyülekezetet, hidd el, egyetlen egy ember, egy esélytelen, gyenge, akit mindig félre akarnak tenni, akiből senki nem nézi ki, hogy győzni tud, akiben a saját testvérei sem biztos, hogy sokat látnak, de legyőzi Góliátot, akkor hirtelen mindenki föléled, akkor hirtelen talpra áll az egész gyülekezet, és akkor már nem csak egy Góliátot győznek le, akkor már az egész hadsereg elmossa az ellenséges hadsereget. Ez az ébredés. Csak kell hozzá minimum egy Dávid. Minimum egy. Ha van belőle 2, 3, 4 vagy 5 egy gyülekezetben, egy ifiben, akkor ennél nagyobb az esély. De egy már elég. Ebben a történetben egy gyenge, esélytelen ember elég volt ahhoz, hogy az egész hadsereg győztessé váljon. Ennyire motiváló egy embernek a győzelme. És ez az, amit szerettem volna nektek elmondani bátorításképpen. Ezért egy nagyon jó ige. Mert újra és újra erre emlékezteti azokat, akik szeretik az Istent. Most már lassan úgyis csak azok maradunk, többiek vagy megunták, vagy haza kell menniük, mert indul a buszuk. De most menjetek úgy haza, hogy én leszek az a Dávid, aki talpra állítom a brossói gyülekezetet, a szatmári gyülekezetet, a perecsenyi gyülekezetet. Aki talpra állítok egy egész hadsereget, azzal, hogy a saját harcomat én megharcolom győztesen. Annyira jó ez a történet, 1 Sámuel 17, nekem össze van firkálva, alá van húzigatva az egész rész. Annyira szeretem ezt, olyan sokszor lapozom fel, és olyan sokszor erősít meg, amikor el vagyok keseredve, és látom azt, hogy mekkorák, milyen nagyok a körülmények, amik le akarnak győzni, hogy mennyire egyedül érzem magamat, és úgy érzem, hogy senki nincs mellettem, és úgy érzem, hogy harcolok, és nincs esélye annak, amit csinálok, mert úgysem lesz ébredés, úgysem lesz áttörés, akkor előveszem, elolvasom, és azt olvasom belőle, hogy egy ember elég az Istennek, hogy egy egész hadsereget fölrázzon, és legyél te ez az egy ember. Hát ez lett volna ez a bátorító ige, amit szerettem volna nektek veletek megosztani. Azt terveztük, azt beszéltük meg a többiekkel, hogy úgy fogunk most imádkozni, hogy a csoportok még együtt imádkoznak, de hát annak most már nagyon sok esélye nincsen. Ezért azt szeretném kérni, hogy ezzel az üzenettel, ezzel, hogy Isten bátorítson meg bennünket, hogy a öt kicsi kövecskénkkel, a fiatalságunkkal, a tapasztalatlanságunkkal, az esélytelenségünkkel menjünk haza győzni, de megállíthatatlanul, leállíthatatlanul. Menjünk haza, és állítsuk helyre végre az Isten dicsőségét a gyülekezetünkbe. Az Isten nevével felszerelkezve, mert ez az egy fegyvere volt Dávidnak. Ő az Isten nevével harcolt. Ezért imádkozunk egymásért. És én azt szeretném kérni, hogy forduljatok össze, hogy ültök, és imádkozzatok egymásért is. Hogyha nem tudjátok a másiknak a nevét, esetleg bár lehet csak én vagyok az egyetlen ilyen, akinek mindig kérdezősködnie kell, hogy kit hogy hívnak, mert vagy nem tudom, vagy elfelejtem egy nap után már. De kérdezzétek meg, tudjátok egymásnak a nevét, akik úgy ültök egymás mellett, és azt szeretném, hogyha most egymásért tudnánk imádkozni. Hogy Isten tegyen ilyen Dávidokká bennünket a saját gyülekezetünkbe, a másikat is tegye ilyen Dáviddá, akit nem lehet megállítani, aki győzni akar, aki Isten nevének a dicsőségét akarja, és mindent meg fog tenni azért. És addig megy, addig szól, addig küzd, amíg célba nem ér, amíg az egész gyülekezetét föl nem rázza. Imádkozunk együtt és egymásért így, kisebb csoportokban, ahogy gondoljátok, ahogy látjátok. És ha úgy érzitek, hogy eleget imádkoztatok, akkor lehet folytatni a tovaszállingózást, és nem terveztünk semmiféle kollektív befejezést ennek a mai estének. Ki tudja, hogy akik lementek, azok hol tartanak, meg hányan oda mentek, akik elmentek. Használjátok ki még ezt az estét, ami hátra van, arra, hogy szeressétek egymásnak. Köszönjétek meg egymásnak is ezt a hetet, és nincs túl sok idő a búcsúzkodásra, reggel össze-vissza fog mindenki elmenni. Jó volt együtt veletek. Jó lenne, hogyha úgy tudnánk emlékezni erre a hargitai táborra, most, hogy véget ért, hogy itt lökött be bennünket Isten a mély vízbe. Itt készített fel bennünket arra, amit majd ezután tenni akar általunk a gyülekezetünkbe, a városunkba, a környezetünkbe. No, hát imádkozzunk egymásért.